Az előző részekben szó volt arról, hogy szuper dolog sikeresen túljutni a kiválasztási procedúrán és aláírni a munkaszerződést, majd munkába állni, de a mindennapos munkavégzés során szintén van számos munkajogi kérdés, amelyekkel jó tisztában lenni. Az előző részben az aláírásra, jogosultságról, a munkáltatói tájékoztatásról, a munkaköri leírásról, a munkaszerződés módosításról, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásról és a munkáltatói utasításokról volt szó. Most a munkáltatói ellenőrzésről, az együttműködés jelentőségéről, a rendkívüli munkavégzésről, a távmunka home office kérdéseiről, a munkabér védelméről, az ügyeletről, készenlétről, a munkaközi szünetről, a versenytilalomról és a vezetői szerződésekről lesz szó, szóval egy csomó mindenről. Ezekről a kérdésekről egyébként persze egyenként lehetne órákat beszélni, de most nézzük át ezekkel kapcsolatosan a legfontosabb szabályokat. Kezdjük a munkáltatói ellenőrzéssel. Tehát a munkáltatói ellenőrzés. A munkavállalót a munkáltató munkavégzése kapcsán ellenőrizheti. Ennek során technikai eszköz is alkalmazható, arról a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatták. Technikai eszköz lehet például a beléptető rendszer a munkahelyeken, vagy kamera, GPS, stb. A munkavállaló a számára biztosított telefont, számítógépet, laptopot, tabletet csak a munkavégzéshez használhatja, kivéve ha eltérően állapodtak meg a munkáltatóval. A munkáltató az ellenőrzés során a számítástechnikai eszközökön tárolt adatok közül a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be. Ez azt is jelenti, hogy a privát fényképeket például nem nézegetheti, hogyha vannak. Az ellenőrzés során be kell tartani az új szigorú adatkezelési szabályokat is a GDPR-nak megfelelően, ugyanis szabálytalan adatkezelés esetén a munkáltató több milliós bírságra is számíthat. Fontos tehát, hogy az ellenőrzésnek legyen egy előre meghatározott célja és legyen jogalapja. Ez lehet a munkáltató jogos érdek, vagy a munkavállalói hozzájárulás, vagy a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése is. A munkáltatónak fontos mérlegelni, hogy a lefolytatni kívánt ellenőrzés szükséges-e ténylegesen, illetve arányos-e azzal, amennyire a munkavállaló jogai korlátozva lesznek. A legjobb, hogyha mind a munkavállaló, mind a munkáltató igyekszik egymással együttműködni, még az ellenőrzés során is. És hát egyébként is persze, nem csak az ellenőrzés során, nézzük a kettes témánkat, a bejelentési együttműködési kötelezettséget. A felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan tényről, körülményről tájékoztatni, ami a munkaviszony szempontjából fontos lehet. A régi törvény ennek kapcsán kifejezetten előírta, hogy a munkavállaló köteles volt a munkáltatónak bejelenteni, hogyha másik állást akart vállalni, bármilyen jogviszonyban, akár munkaviszonyban, akár megbízásiban, akár egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ez így nevesítve ugyan már nincs benne a jelenleg hatályos törvényben, de a tartalma ugyanúgy levezethető. Az ugyanis rögzítve van, hogy a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt, kivéve hogyha erre jogszabály feljogosítja, nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetni. Ezen túlmenően a munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának a veszélyeztetésére, figyelembe véve különösen a munkavállaló munkakörének a jellegét és a munkáltató szervezetében elfoglalt helyét. Az előbbiekből tehát továbbra is levezethető az a munkáltatói elvárás, hogy a másik állást a munkavállaló jelentse be. A munkáltató azonban a másik állás létesítését csak akkor tilthatja meg, ha az a munkáltató jogos gazdasági érdekét, jó hírnevét vagy a munkaviszony célját tényleg veszélyeztetné. Vitás esetekben természetesen ezzel is lehet bírósághoz fordulni, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy az a legcélszerűbb és legeredményesebb, hogyha mindig előre egyeztetnek a felek és igyekeznek egymással szót érteni. A harmadik témánk a rendkívüli munkavégzés. Hogyha már a munkaidőn kívül eső dolgokról van szó, nézzük meg, hogy hogyan lehet a rendes munkaidőn felül, munkaidőbeosztástól eltérő időben vagy munkaidőkereten felül úgynevezett rendkívüli munkavégzést, lánykori nevén túlórát elrendelni. Ehhez különös forma nem szükséges, írásba is csak akkor fel kell foglalni, hogyha a munkavállaló ragaszkodik hozzá, egyébként nem. Naptári évenként maximum 250 óra rendkívüli munka rendelhető el, vagy kollektív szerződés rendelkezése esetén 300 óra. Ezen túlmenően is lehet a felek között egy írásbeli megállapodás az úgynevezett önként vállalt túlmunkáról, aminek keretében ezt meghaladóan évente még maximum 150 óra túlóra lehetséges, hogyha a kollektív szerződés 300 órát enged, akkor az önként vállalt túlóra már csak 100 óra lehet. Az önként vállalt túlmunka lehetőségéhez azonban már a felek közötti írásbeli megállapodás szükséges, tehát a munkáltató megállapodás hiányában egyoldalúan nem növelheti a 250 vagy kollektív szerződés esetén 300 órás limitet. Az önként vállalt túlmunkáról szóló megállapodást a munkavállaló a naptári év végére egyoldalúan felmondhatja. Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése, baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében. Ebben az esetben akár munkaszüneti napra is elrendelhető, egyébként viszont nem, csak az olyan munkavállaló számára, aki rendes munkaidőben is foglalkoztatható ilyen napon. Magyarul alapesetben, tehát hogyha nincs elemi csapás és társai, akkor általában egy munkavállaló számára karácsonykor vagy május 1-én nem rendelhető el túl róla, de mondjuk egy mozdonyvezető vagy ápoló számára, akik egyébként is dolgoznak ezeken a napokon is, nekik már igen. Be kell tartani, hogy egy nap maximum 12 órát, egy héten maximum 48 órát dolgozhat a munkavállaló, valamint meg kell lenni a heti két pihenőnapnak is, valamint két munkanap között legalább 8 órás pihenőidőnek. Ezekbe a számokban már a túlórákat is bele kell számolni. Hogyan díjazzák a rendkívüli munkát, a túlórát? Főszabály szerint munkaviszonyra vonatkozó szabály, ugye munkaviszonyra vonatkozó szabály, a kollektív szerződés jogszabály, egyeztető bizottság kötelező határozata vagy az üzemi megállapodás, tehát munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján lehet szabadidőt biztosítani, ellenkező esetben, tehát ha nincs munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkáltató és a munkavállaló megállapodása, akkor pénzt kell fizetni. A szabadidő nem lehet kevesebb a munka időtartamánál. Hogyha pénzben fizeti ki a túlórát a munkáltató, akkor az arra az időre járó munkabér plusz 50% bérpótlék jár. Hogyha heti pihenőnapra rendel el a munkáltató rendkívüli munkát, akkor a bérpótlék 100%, kivéve ha másik heti pihenőnapot biztosít, mert ebben az esetben 50%. Fontos tudni, hogy a rendkívüli munkavégzés maximumát részmunkaidőnél, határozott idejű munkaviszonyban, illetve évközben belépőknél arányosítani kell. A negyedik témánk a távmunkavégzés, home office. Nézzünk meg egy gyakran felmerülő kérdést, hogy mi a távmunkavégzés és a home office. Ugyanazt jelentik-e, vagy van különbség, és hogyha igen, akkor mi az? A távmunkavégzés, mint fogalom, szerepel a munkatörvénykönyvében, és azt jelenti, hogy a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek, és az eredményét elektronikusan továbbítják. Tehát fontos, hogy rendszeresen így végzi a munkavállaló a munkát, nem a munkáltató telephelyén és számítástechnikai eszközön. Ha ez így van, akkor erről a munkaszerződésben meg kell állapodni. A home office-ettől eltérően általában eseti jellegű otthoni munkavégzést jelent. Ha csak abból indulunk ki, hogy emlékszünk, a munkáltató évi maximum 44 munkanapra, munkaszerződés módosítás nélkül, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkavégzési helyen történő munkavégzésre kötelezheti a munkavállalót, akkor látjuk is, hogy a home office ilyen időtartamban, tehát évi 44 munkanapon vagy 352 órában, akár a munkáltató által egyoldalúan is elrendelhető, de hát természetesen a munkavállaló kérésére is engedélyezhető. Ha azonban ez ennél nagyobb mértékű, mondjuk heti egy nap, ami már ugye évi 52 nap, vagy heti két nap, vagy még több, akkor ahhoz már elvileg munkaszerződés módosítás lenne szükséges, belefoglalva, hogy mondjuk heti egy nap rendszerességgel a munkavállaló a munkáját távmunkában, természetesen akár otthonról végzi. A home office, mint fogalom, tehát nem szerepel a törvényben, de mivel jellegében a távmunkavégzés szabályához hasonló, érdemes lehet annak szabályait szem előtt tartani bizonyos kivételekkel. A távmunkavégzésben a munkavállaló munkarendje kötetlen, ha csak ettől eltérően nem állapodnak meg a felek. A home office esetében a munkáltató is meghatározhatja, hogy mikor végezze a munkát a munkavállaló. A törvény szerint nem előírás, hogy a munkaszerződésben rögzítve legyen, hogy hol végzi a távmunkát a munkavállaló, de érdemes lehet, mert ennek munkavédelmi szempontból lehet jelentősége. Ezen túlmenően ráadásul a munkáltató még az ellenőrzési jogát is gyakorolhatja, már csak ezért is fontos tudni, hogy ténylegesen hol végzi a munkavállaló a munkát. Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját, és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb időtartamot, magyarul, hogy hány nap vagy hány óra múlva érkezik leghamarabb azután, hogy szólt, hogy ellenőrizni jön. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint az ingatlant használó más személy, praktikusan általában a családtagok számára aránytalan terhet. A távmunkával kapcsolatos költségek viseléséről nincsen tételes rendelkezés a munkatörvénykönyvében, ahogyan arról sem, hogy ki biztosítja a munkavégzéshez szükséges eszközöket. A törvény indoklásából és az uniós jogból azonban levezethető, hogy a költségek alapvetően a munkáltatót kell, hogy terheljék. Hogyha a munkaeszközt is ő biztosítja, akkor azt is előírhatja, hogy az másra nem használható. Tehát mondjuk nem játszhatnak, nem tanulhatnak rajta a gyerekek, nem lehet rajta zenét hallgatni, filmet nézni, ilyenek. Fontos hangsúlyozni, hogy akár távmunkavégzésről, akár eseti home office-ról van szó, a munkavédelmi szabályokat be kell tartani, így igazából a munka megkezdése előtt a munkáltatónak meg kellene győződni arról, hogy a munkavégzés az adott munkaállomáson dolgozó szobában biztonságos. Nem szükséges, hogy a munkavédelmi előírások az egész házra vagy lakásra érvényesek legyenek, de arra a munkahelyre, tehát a dolgozószobára, a dolgozósarokra, ahol a munkavállaló a munkát végzi, arra igen. Fontos megjegyezni, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet ideje alatt a kormány rendeletben megállapította, hogy mind a távmunkavégzés, mind az otthoni munkavégzés egy oldalon elrendelhető a munkáltató részéről, de fontos, hogy ez csak a veszélyhelyzet miatt, és csak ideiglenesen van, vagy volt így. Az ötös a munkabérvédelme, ez a következő témánk, mert hát a kihíváson túl miért is dolgozunk? Fizetésért. A munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, kivéve ha külföldi munkavégzésről van szó, vagy jogszabály eltérően rendelkezik. Utalványban vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más formában fizetni nem lehet. A munkabért utólag legalább havonta egy alkalommal kell kifizetni, mindig a következő hónap 10. napjáig. A 10. napon már rendelkezni kell, hogy tudjon ezzel a munkavállaló. Erről elszámolást is kell adni. Lehet utalni és készpénzben is fizetni. A munkavállaló a munkabérre vonatkozó igényéről egyoldalú jognyilatkozattal nem mondhat le. A hatodik témakör az ügyelet, készenlét. Nézzük meg, hogy mi az ügyelet és a készenlét. A munkavállaló a beosztás szerinti napi munkaidején kívül rendelkezésre állásra kötelezhető. A rendelkezésre állás tartama alatt köteles munkára képes állapotát megőrizni és a munkáltató utasításai alapján munkát végezni, hogyha az szükséges. A különbség, hogy ügyelet esetén a munkáltató határozza meg a rendelkezésre állás helyét, készenlét esetén pedig a tartózkodási helyét a munkavállaló határozza meg, oly módon, hogy a munkáltató utasítás esetén haladéktalanul rendelkezésre tudjon állni. Magyarul ez általában úgy néz ki, hogy ügyeletben bent kell lenni a munkahelyen, de csak ha felmerül valami, akkor kell munkát végezni, készenlét esetén pedig lehet otthon kertészkedni, hogyha a hívásra azonnal be tudunk kérni a munkahelyre, vagy távolról, számítógépen mondjuk, tudunk munkát végezni. Ami fontos, hogy a barátokkal iszogatás a készenlétbe sem fér bele, mert a munkavállaló mindkét esetben köteles megőrizni a munkára képes állapotát. Az ügyelet tartama nem haladhatja meg a 24 órát, a készenlét havi tartama pedig a 168 órát. A hetedik nagy témánk a munkaközi szünet. Nézzük, hogy mi a helyzet a munkaközi szünettel, vagy köznapi általános nevén általában ebédidővel. A munkavállaló részére, hogyha a napi munkaidő a 6 órát meghaladja, akkor 20 perc, hogyha a 9 órát meghaladja, akkor további 25 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Kollektív szerződés vagy a felek megállapodása szerint a munkaközi szünet időtartama hosszabb is lehet, maximum 60 perc. Fontos hangsúlyozni, hogy a munkáltató egy oldalon nem dönthet arról, hogy a munkaközi szünet 20 percnél hosszabb legyen, ez csak akkor lehetséges, hogyha erről van kollektív szerződéses rendelkezés, vagy a felek, tehát a munkáltató és a munkavállaló ebben megállapodtak. Miért lényeges ez? Egyáltalán nem biztos, hogy minden munkavállaló szereti, hogyha hosszabb az ebédszünete. Van, aki ebédre egy otthonról hozott szendvicset eszik, és inkább azt szeretné, hogy minél hamarabb véget érjen a munkadéje, és mehessen a gyerekért az óviba, vagy mehessen könyvtárba edzeni, vagy bárhová haza. Különösen azért, mert a munkaközi szünet, kivéve a készenléti jellegű munkakört, nem része a munkaidőnek, kivéve, hogyha a felek ebben állapodnak meg. Egyes munkajogászok szerint a munkaközi szünet időtartamáról a felek megállapodása legjobb, hogyha írásban van, akár a munkaszerződés részeként. Mások szerint elég, hogyha a munkáltató kötelező tájékoztatóban közli a munkaközi szünet hosszabb időtartamát, és a munkavállaló az ellen nem tiltakozik. Ezzel szerintük ráutal a magatartással a felek megállapodása megvalósult. Én azért inkább az első csoport véleményét osztom, vagyis legyen erről inkább a felek között egy konkrét, lehetőleg írásbeli megállapodás, már csak azért is, mert azért a munkavilágában jelenlévő alá-fölé rendeltségi hierarchikus viszonyokban nem biztos, hogy reális elvárás, hogy egy újonnan belépő munkatárs azonnal tiltakozzon a munkaközi szünet hosszabb időtartama miatt. A tiltakozás hiányát éppen ezért ráutaló magatartásként értelmezni ebben az esetben szerintem azért túlzás. A munkaközi szünetet a munka megszakításával kell kiadni, legalább 3, maximum 6 óra munkavégzés után. Nem lehet tehát azt tenni, hogy a munkaközi szünetet a munkaidő végére időzítjük, hogy kvázi lecsípjük a munkaidőből, és ennyivel előbb el lehessen menni a munkából. Hogyha a munkaközi szünet időtartama hosszabb, mint 20 perc, akkor ezt a munkáltató több részletben is kiadhatja. Ebben az esetben nem muszáj a minimum 3, maximum 6 órás szabályhoz sem ragaszkodni, de egy részletnek legalább 20 perc hosszúságúnak kell lennie. Fontos az is, hogy mivel a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek főszabály szerint, nem köteles azt a munkavállaló a munkahelyén eltölteni. A fiatal 18. életévét még be nem töltött munkavállalónak hosszabb a munkaközi szünet jár. A 8. témánk a versenytilalom. Ejtsünk szót a versenytilalmi megállapodásról. Mindig írásban kell kikötni, és maximum a munkaviszony megszűnését követő 2 évig állhat fenn. Ha van tehát ilyen megállapodás, akkor ennyi ideig nem tanúsíthat a munkavállaló olyan magatartást, amellyel az ex-munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetni, praktikusan tehát nem szerződhet át a konkurenciához, nem kezdhet hasonló saját projektbe, meg ilyesmik. Nagyon fontos, hogy a versenytilalmi megállapodás érvényességéhez szükséges, hogy azért megfelelő ellenértéket kapjon a munkavállaló. A megfelelő ellenérték összegének meghatározásánál arra kell figyelemmel lenni, hogy a munkavállaló a képzettségének és a gyakorlatának a figyelembevételével mennyire van korlátozva abban, hogy új munkát találjon. Egy minimum összeget is előír a törvény, az ellenérték nem lehet kevesebb, mint az adott időszakra járó alapbér 1/3. Vagyis ha mondjuk egy munkavállaló alapbére bruttó 500 ezer forint és a munkaviszony megszűnésétől számított 2 évre kötötte ki számára versenytilalmi korlátozást, akkor ugye mivel az 1 évre járó alapbére 6 millió forint, tehát a 2 évre járó alapbére 12 millió forint, ennek tehát a minimum 1/3-át, azaz 4 millió forintot kell megkapnia. Hogyha a megállapodás magasabb összeget tartalmaz, akkor annyit, de ez a minimum. Nagyon fontos, hogy ez a megállapodás érvényességéhez szükséges. Tehát, hogyha nincs pénz, legalább a törvényi minimum összegében, akkor nincsen kötelezettség sem. A 9. témánk a vezetőkre vonatkozó rendelkezések. A munkatörvénykönyve szerint vezetőállású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és részben vagy egészben helyettesítésére jogosított más munkavállaló. Magyarul az első számú vezető és a helyettese vagy helyettesei. Rájuk a munkatörvénykönyvének vezetőre vonatkozó minden rendelkezését alkalmazni kell. A törvény szerint ugyanakkor a munkaszerzés a vezetőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő 2 feltétel fennállása esetén is. Az első, hogyha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be, és 2, hogyha alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér 7-szeresét, tehát 7-szeresét. Az ilyen munkavállalók esetében a munkáltató dönt arról, hogy vonatkoznak-e rájuk a munkatörvénykönyvének vezetőkre vonatkozó rendelkezésére, illetve hogy mely rendelkezések vonatkoznak rájuk, és erről a munkaszerződésükben is szükséges rendelkezni. A munkatörvénykönyvének a vezetőkre vonatkozó rendelkezései az alábbiak. A vezetőre a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki. A vezető munkarendje kötetlen. A szándékos és gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felel. Jogellenes munkaviszony megszüntetés esetén 12 havi távoléti díjának megfelelő összeget köteles megfizetni. Munkáltatói felmondással munkaviszonya megszüntethető a gyermek gondozására kapott fizetés nélküli szabadság időtartama alatt is. A felmondást vele szemben nem kell indokolni. Védett korban, védett időszakban nincs a munkáltatónak munkakörfelajánlási kötelezettsége. A felmondási idő megkezdődhet a betegség, illetve beteggyermek ápolása miatti keresőképtelenség, vagy hozzátartozó otthoni ápolása céljából kapott fizetés nélküli szabadság ideje alatt is. Az azonnali hatályú felmondás gyakorlásának objektív határideje nem 1, hanem 3 év bűncselekmény esetén a büntethetőség elővülése. A munkaviszony megszűnésére tekintettel a munkavállalót megillető díjazásból a munkáltató maximum 6 havi távoléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az esedékességkor, hogy a munkavállaló részére, hogyha a megszüntető nyilatkozat közlésére csődeljárás vagy felszámolási eljárás megkezdését követően került sor. A vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, és vannak még bizonyos összeférhetetlenségi szabályok. A vezetők munkaszerződése sem térhet el ugyanakkor az alábbiaktól. Reprodukciós eljárás idejére, maximum 6 hónapig, törvényben meghatározott ideig, szoptatás miatt, vagy kötelező orvosi vizsgálat idejére a vezető is mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A felmondási védelem, a várandóság, a szülési szabadság, a reprodukciós eljárás maximum 6 hónap ideje alatt a vezetőt is megilleti. Éjszakai munkára a vezető sem kötelezhető, a várandóság a megállapításától a gyermeke 3 éves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő a gyermeke 3 éves koráig, tehát férfi vezető sem, hogyha a gyermekét egyedül neveli. A szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság főbb szabályai a vezetőkre is vonatkoznak. Ezek a szabályok tehát az első számú vezetőre és a helyettesére vagy a helyetteseire tehát mindenképpen vonatkoznak. A fokozottan bizalmi jellegű munkakört betöltők esetén pedig csak akkor, hogyha a munkaszerződésükben erről megállapodnak, és csak azok a szabályok, amelyekben megállapodnak, tehát nem feltétlenül mindegyik. Természetesen minden eddig felmerült kérdésről egyenként is még rengeteget lehetne beszélni, de a főbb szabályokról talán így is kaptál valami ízelítőt, legalábbis remélem.